Legyetek apostolok. Gál Jenő verbita atya elmélkedése.
Üdvözlégy, királyné, irgalmasság anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy. Hozzád kiáltunk Évának szám kivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva síralom völgyéből. Fordíts ránk te át szószólónk irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Máriát dicsérni hívek, jöjjetek! Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Amit az előző előadásomban elmondtam, az tulajdonképp csak bevezető, és az új evangelizálás alapja, fundamentuma. Arról beszéltünk az előző előadásokban, hogy Krisztus az, aki valakit meg tud téríteni, mi csak az ő munkatársai tudunk lenni, hozzá csatlakozhatunk ebben a munkában. Most az új evangelizálás tulajdonképp nagyon régi szó. Ezt a fogalmat az előző pápa terjesztette legjobban a világban. Kezdetben csak itt-ott említette, de most már az egyház vezéreszméje. Nemrég néztem meg a pápa látogatás kazettáját Paraguayban, 1988. májusában. Ott óriás betűk hirdetik az új evangelizálás szót. Igaz, az akkor inkább jelmondat vagy slágerszövegnek látszott. Őszintén szólva fogalmunk se volt, hogy mit jelent. Nem is sokat gondolkodtunk rajta, mert a mi problémánk Paraguayban részben még az első evangelizálás volt. Jézus küldte apostolait, menjetek el az egész világra. Hogy mi az evangélium, azt nagyon is jól tudták az apostolok, 3 év alatt megtanulhatták. Sőt, még ígéretet is kaptak, a vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevembe, megtanít majd titeket mindenre és mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. De hogy hogyan kell evangelizálni, arra nem tanultak módszert. Csak a végszükség esetére kaptak bátorítást, amikor bíróság elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit beszéljetek. Mondjátok azt, ami abban az órában megadatik nektek, hiszen nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Az egyház az évszázadok folyamán kifejlesztette igehirdetési módszerét, és a szemináriumokban is tanították ezt. Úgy 60 évvel ezelőtt ez úgy nézett ki, a plébános gondoskodjék a hitoktatásról, fejlessze ki a liturgiát a végső tökéletességig. Igyekezze jól prédikálni, és vezessen be egyleteket, mint a szívgárdát, a rózsafüzértársulatot vagy a kalotot. Ez nagyon jól működött és bevált. Legtöbb plébános kialakította egyéni stílusát a szószéken, miközben egyesek az evangéliumi történeteket ismertették és levonták a tanúságot, mások a 8 boldogságot vagy a 10 parancsolatot hirdették. A plébános már hétfőn elkezdte a következő vasárnapra előkészíteni szent beszédét, amit be is fejezett, ha a mezőgazdaságban nem volt túlterheltség, vagy esetleg a tehén borjúzása nem vett túl sok időt igénybe. Minden meg volt szervezve a plébánnál, és a híveknek nem maradt más feladat, csak a törvény megtartása. Mi a missziós országokban egész más helyzetet találtunk. Nem volt hagyomány, minden csak rögtönzésből állt. Területileg a népességszám szerint teljesen elégtelenek voltunk. Tökéleteset nem tudtunk teljesíteni, esetleg csipátnyi mintapróbát vettünk a hagyományos lelkipásztorkodásból. Papok nem voltak, a világi híveket kellett munkába állítani a hitoktatásban, a szervezésben és a hit terjesztésében is. Reménytelennek látszott helyzetünk. Pár évtized múlva, mikor kezdtük összehasonlítani módszerünket Európával, arra az eredményre jutottunk, hogy nem is járunk túl rossz úton. A Szentlélek vezetett bennünket módszerünkkel. Tért nyertünk a vallásosságba, nem a mi hivatalos ige hirdetésünk miatt, hanem már az egyház civil tagjai maguk voltak a hitterjesztők. Európáról azt mondhatjuk, hogy most 2000 év után, 2000 éves kereszténység után a világ nem keresztény. Annak ellenére, hogy Krisztus valóban akarja, hogy országa jöjjön el minden elővárosba, minden lakónegyedbe, panellakásokba, mindenhova. Vagy talán azért nem jön el még az ő országa, mert az igehirdetők nem voltak igazán hivatásuk magaslatán. Én úgy gondolom, hogy a többieknek igazuk van, mikor nem akarnak tudni a vitaminmentes farizeusi felületes kereszténységről, hisz az ilyen kereszténységben Krisztus sem találja örömét. Úgy vélem, hogy bizonyos lelkipásztori vállalkozások eredménye nagy részben attól függ, hogy az úgynevezett másik oldal észrevegye, hogy nem minden keresztény vitaminmentes, farizeusi és felületes, hogy nem minden keresztény az úgynevezett jó keresztények közé tartozik, akik mégsem teljesen hitelesek, hanem vannak, akik csak szegény, bűnös vámosok, mégis szívből tudják mondani, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. És aszerint fognak körülöttünk krisztusi lelkák születni, amennyiben tanúságot teszünk a hiteles kereszténységről. Az új evangelizálás beállítottsága a küzdő kereszténység, amely az apostolkodás fogalmán életszükségletet ért. Nem akar szervezkedni bürokratikus egyletekbe, hanem Isten országának élharcosa és az egyház élő és működő kovásza akar lenni. Ehhez hozzátartozik a győzedelmes kereszténység fogalma is, amely egyedül helyes és igaz. Ellentétben áll a polgári, beletörődő felfogásba, amelynek csak a neve közös a kereszténységgel. Alkatrésze a szilárd meggyőződés, hogy a meglévő lelkipásztori módszerek elégtelenek és részben alkalmazhatatlanok az apostoli feladatokra. Ez a meggyőződés nem merül ki terméketlen jajveszékelésben és a megváltozhatatlan sors elfogadásában, hanem arra összökél, hogy minden elérhető eszköz felhasználásával új és termékeny horizontokat keressen. Meggyőződésünk az is, hogy a vallásosság külső peremén élőket valóban felrázhatja az Isten kegyelme. Akármilyen távol is legyen valaki Krisztustól és a vallástól, találkozhatik vele. Föltéve, hogy a valódi Krisztust és a valódi egyházat mutatjuk be nekik. És ez a reményünk, hogy mindez megvalósítható. Ugyanaz történik, mint Krisztus idejében, a szamariaiak megtérnek, a zakeusok az urat befogadják, a bűnös Máriákból bűnbánó Magdolnák lesznek, és az Úr feltámadását elsőként hirdetik. Ehhez szükséges az erőfeszítés, hogy megtaláljuk a gyakorlati módszer. A megoldás mindig egyszerű. A mozgalmak legtöbbje már önmagában is eredeti válasz a problémák megoldására. Mi Dél-Amerikában a ferencesek harmadrendjével kezdtük, a Mária légiójával folytattuk, később jött a kurzió, karizmatikus mozgalom, más földrészek, más szervezetek, kicsoportok, stb. Jöttek létre. Mi sokat prédikálunk a három főerényről, a hit, remény, szeretet. Leginkább szakemberek vagyunk a hitbe, mert hát teológiát tanultunk. Szeretet még minden nap megjelenik Isten és ember szeretetünkbe. De a reménnyel valahogyan nem tudjuk mit kezdeni, erre nem vagyunk eléggé felkészülve. Pedig hát az új evangelizálás kezdete és titka a remény. Már Szent Péter is beszél erről, mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek. És a Győri Egyházmegye is kiadott egy könyveskét 1996 májusába, Reményünk Krisztus. És 2003. június 28-án jelent meg II. János Pál pápa apostoli buzdítása az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára. Ebben az utóbbi írásban a pápa összefoglalja a II. Európai Püspöki Szinódust, melynek célkütőzése volt a remény témájának elmélyítése Európa számára. Ha a reményről beszélnek a püspökök, az csak azért van, mert Európa megjelent a reménytelenség, az aggodalom, tanácstalanság, hogy ne mondjam részben a kétségbeesés is. Mint mikor a habokkal küzdő apostolok is fölkeltették Jézus, Uram, ments meg, elveszünk. És hányszor halljuk a kérdést, mi lesz velünk, mit tegyünk? A szinódusnak az volt a célja, hogy elemezze az egyház helyzetét Európába, és tegyen kezdeményezéseket az új evangelizáció előmozdítására. Kezdettől fogva fő célkütőzése volt a remény témájának elmélyítése. 1991-ben, közvetlenül a falak leomlása után tartott európai szinódus témája az volt, legyünk tanúi a szabadító Krisztusnak. Akkoriban még a szabadság volt a legfőbb célkütőzés. Most 16 évvel később látjuk, hogy a szabadság nagyon is jól sikerült, sőt, túlzárba vittük. Először is felszabadultunk a kommunizmus elnyomatásától, később hozzávettük a felszabadulást az állam törvényeitől, majd a tisztparancsolattól, végül felszabadítottak bennünket az Isten hittől is. Tökéletes a szabadság. Mindez nem hozta meg az embereknek a várt boldogságot, sőt, sokkal elégedetlenebbek most az emberek, mint akkor. De már az 1991-es szinóduson látszott, az új evangelizáció sürgős és szükséges volt. Európa már nem keresztény, akkor is, ha eldicsekedhetünk, hogy Európa milyen keresztény volt az előző századokban, és innen vitték el a kereszténységet a többi földrészre. II. János Pál pápa temetése mutatta, hogy micsoda ereje van a kereszténységnek az egész világon. Az egész világ azonosította magát a Szentatyával és a kereszténységgel. Ugyanakkor Európa teljesen megtagadja gyökereit, és nem vette fel alkotmányába a hitvallást a kereszténységhez. Igaz, az Egyesült Teuló Európának, mint politikai szervezetnek minden látszat ellenére azért nincsen jövője, már nincs lelke, hanem csak közös gazdasági érdeke ideológia nélkül, halva született létesítmény lélek nélkül. Egyszer a gazdaság érdekek ellentmondóak lesznek, felbomlik magától, mert minden tag a saját érdekét képviseli. Európának szép arca lehetne, ha a kereszténység éltetné. Most ugyan a politikusok kápolják és szépítik ezt az arcot, megfésülik és megborotválják, sőt még szint is adnak neki. De ez a fáj csak egy levágott, halott feje, élet nélkül. Európának a kereszténység adott szellemi és kulturális életét. Úgy is mondhatjuk, hogy Európa törvénytelen gyerek, mert nem ismeri el, hogy szülője az egyház és a kereszténység volt. Alkotmányába szégyelli szüleit megemlíteni. Ez a liberális győzelem nem az öröm újongás oka, hanem Európa halotti menetének előkészítése. Mindennek ellenére meggyőződésünk, hogy az egyház mulaszthatatlan feladata újból felkínálni az evangélium üzenetét Európának. Újra hirdetni kell a remény örömhírét, mint annak idején a római birodalomnak. Nem elégséges a meglévő rossz miatt siránkozni, a rossz világ miatt nyávogni. Európa az egyház számára feladatot jelent, hogy nekünk kell ezt az Európát és a mi részünket Magyarországot Krisztushoz vezetni. A vallásosság terén nem volt nagyobb a rombolás a totalitáris államokban, mint a szabad nyugaton. Nem kelet elnyomása, nem is nyugat szabadsága vezetett a hitvesztéshez, hanem Európa ereje meggyengült, hogy a hitet átadja a következő nemzedéknek. Az egyház tökéletes keretei megmaradtak, de belső tartalma kiürült. Ez nem egyedi jelenség, hanem a történelemben többször visszatérő folyamat. Tavaly előtt olvastam a soproni plébániák történetét. Ha veszük például a 16. századot, vele összehasonlítva jelenleg Sopron aranykorát éli és a Szentek szigete. És amit elmondtam Sopronról, elmondhatjuk az egész országról. Tehát a reményből élünk.